Második fejezet. Tegnap délután ködös és hideg volt az idő. Szívesebben maradtam volna otthon, odahúzódva a dolgozó szobám tüze mellé, mint hogy szélben és sárban szeles domb felé gázoljak. Ebéd után tehát felmentem a szobámba. Mellesleg szólván 12 és 1 óra között szoktam ebédelni. Házvezetőnöm egy tiszteletreméltó idősebb asszony, akit öregházi bútorként vettem át a birtokkal. Nem tudja vagy nem akarja megérteni azt az óhajomat, hogy 5 órakor tálaljanak. A lépcsőn felmenet ilyen rest gondolatokba törtem a fejem, mikor azonban szobámba bejutottam, egy cselédlányt találtam ott, aki térden állva kefékkel és szenes födrökkel körülvéve éppen hatalmas port vert, amint a lángot nagy halom hamuval kioltotta. Ez a látvány rögtön elvette kedvemet az itthonmaradástól. Fogtam a kalapom, és 4 mérföldnyi gyaloglás után megérkeztem Heathcliff kertjének kapujához, és éppen idejében, hogy bemeneküljek a hirtelen kitört hóvihar első pihéitől. Ezen a kopár dombtetőn feketére fagyott a föld, és a szél csontomig átjárt. Mivel nem tudtam kiakasztani a láncot, átmásztam a kerítésen, és végig szaladtam a kikövezett úton, amelyet elszórt pöszméte bokrok szegélyeztek két oldalt. Hiába kopogtattam azonban bebocsátásért, csak kezem fájdult meg belé, és a kutyákat vertem fel vele. Nyomorultak káromkodtam magamba. Megérdemelnétek, hogy örök magányra kárhozzatok ezért a finom vendégszeretetért. Legalább a kaputokat ne reteszelnétek el fényes nappal. Csak azért is bejutok rajta. Ezzel az elhatározással megragadtam a kilincset, és ráztam, cibáltam teljes erőmből. A savanyú képű Joseph kidugta fejét a szénapadlás egyik kerek ablakán. Mit akar itt? Kérdezte. A gazda lement a karámba. Ha szólni akar vele, kerüljön a csőr mögé. Senki sincs odabent, hogy kinyissa a kaput, kiabáltam. Nincs itt senki, csak az ifjasszony, az pedig nem jön kinyitni. Tűle akár egész éjszaka itt lármázhat. De miért? Nem tudná neki megmondani, Joseph, hogy ki vagyok? Nem bizén, eszem ágába sincs, dörmögte, és visszahúzta a fejét. Sűrűbben kezdett esni a hó, még egyszer megragadtam a kilincset, hogy ismét megpróbálkozzam, amikor egy fiatalember jelent meg, kabát nélkül vállán vasvilla. Intett, hogy kövessem, és miután átmentünk a mosókonyhám, és egy kikövezett térségen, hol szénarakást szivattyút és egy galambducot láttam, végre megérkeztünk a tágas, meleg, barátságos terembe, ahol első alkalommal fogadtak. Szénből, tűzekből és fából rakott tűz lobogott meg hét sugárzással, s a bőséges vacsorára megterített asztal mellett most láthattam először a fiatal asszonyt, kinek létezéséről mindeddig nem is tudtam. Meghajoltam és vártam, hogy helyjel kínáljon. Rám nézett, hátradőlve székében, némán is érzéketlenül. Rossz idő, jegyeztem meg. Azt hiszem, asszonyom, az ajtaja láthatta kárát, hogy a cselédek oly nehezen mozdulnak. Nagy munkámba került, míg meghallották. Még most sem szólt. Nagy szemeket meresztettünk egymásra. Az ő nézésében volt valami hideg és kifejezéstelen, ami meglepett és zavarba hozott. Üljön le, dünnyögte a fiatalember. Ő is itt lesz mindjárt. Engedelmeskedtem, megköszörültem torkomat, és a hitvány Junót szólítottam, aki nagykegyesen megmozdította farka végét, annak jeléül, hogy megismert. Szép állat. Próbálkoztam ismét. El akarja ajándékozni a kicsinyeket, asszonyom? Nem az enyémek, mondotta a szeretetre méltó háziasszony, aki még Heathcliffnél is visszautasítóbban viselkedett. Kegyed kedvencei talán amazok között vannak? Kérdeztem egy párna felé mutatva, melyen macskákat véltem megpillantani. Furcsa kedvencek lennének, jegyezte meg gúnyosan. Szerencsétlenségemre egy csomó elejtett üregi nyúl feküdt a sarokban. Még egyszer megköszörültem torkomat, és közelebb húzódván a tűzhelyhez, az idő zordságáról kezdtem beszélni. Nem kellett volna eljönnie hazurról, mondotta, s felkelvén két festett plédobozért nyúlt a kandalló párkányra. Eddigi helyén homályban ült, most azonban teljes fényben látta arcát és alakját. Karcsú volt, és még alig nőhetett ki a leánykorból. Csodálatos termet és a legtökéletesebb arcocska, melyet életemben megbámulhattam. Szelíd szépsége, mint egy virágé. Lenhajának aranygyűrűi szabadon övezik nyakát. Ha szemében nem bujkálna ott az az iménti hidegség, ellenállhatatlan volna. Könnyen hevülő szívem szerencséjére gúnyt, és valami névtelen kétségbeesést láttam a szemében. Mindez eléggé meglepett. Nem érte fel a dobozokat. Megmozdultam, hogy segítségére legyek. Úgy fordult felé, mint a fösvény, akit rajta kapnak, amint pénzét számolja. Nincs szükségem a segítségére, förmett rám. Le tudom venni magam is. Meghívták teára? Fordult felém ismét, kötényt kötvén nagyon tiszta fekete ruhájára, kezében, a kanna fölé, kanálnyi tea levelet tartott. Igazán jól esne egy csészével, mondottam. Meghívták? Kérdezte ismét. Nem, feleltem félig mosolyogva. De ezt maga is megtehetné. Lecsapta a teát, s a kanalat rossz kedvűen visszaült székére. Homlokaráncot vetett, piros alsóaik a lebiggyet, mint a gyermeké, aki tüstén csírva fakad. Közben a fiatal ember valami kopott kabátot vett a hátára, és a tűz elé állván szeme sarkából mért végig engem, mintha elintézetlen, halálos viszály lenne közöttünk. Most már nem tudtam, vajon cseléde vagy családtag. Öltözéke és beszéde közönséges volt, nyomát sem leltem náli Heathcliff és Heathcliffné tagadhatatlan választékosságának. Dúsbarna üstöke, borzas volt és ápolatlan, pofa szakála úgy nőtte be az arcát, mint egy medvéjét. Keze olyan volt, mint valami közönséges földművesi. Mégis fesztelenül, mondhatni, gőgösen viselkedett, és éppen nem tanúsított szolgai alázatot a ház úrnője irányában. Mivel nem találtam semmit, ami társadalmi helyzetére nézve útbeigazított volna, legokosabbnak tartottam, ha nem veszek tudomást furcsa viselkedéséről. 5 perccel később Mr. Heathcliff megérkezése legalább némileg enyhítette kellemetlen helyzetemet. Amint látja, uram, ígéretemhez híven eljöttem. Üdvözöltem őt színlelt vidámsággal. Attól tartok, az ordidő arra kényszerít, hogy egy fél órára menedéket kérjek magától. Fél órára? Kérdezte lerázva ruhájáról a fehér pelyheket. Csodálom, hogy a legnagyobb zimankót választja kóborlásaira. Tudja ön, hogy az életével játszik, ha eltéved az ingoványban? Még aki a környéket jól ismeri, az is eltéved ilyen estéken, és mondhatom önnek, semmi kilátás arra, hogy az idő megváltozzék. Talán akad béresei közül valaki, aki hazakísérne és nálam maradna reggelig. Tudna mellém adni egyet? Nem, senkit sem. Csak ugyan? Na nem baj, majd saját ösztönömre bízom magam. Mi lesz már azzal a teával? Kérdezte a kopott kabátos, a fiatal nőre emelvé mogorva tekintetét. Ő is kap? Fordult az asszony Heathcliffhez. Csak készíts el! Felelt a másik oly nyersen, hogy egészen meghökkentem. A hang, melyel e szavakat mondotta, igazi, rossz emberre vallott. Itt kevésbé voltam hajlandó Heathcliffet remek fickónak nevezni. Mikor elkészült a te, az asztalhoz hívott. Hozza közelebb a székét. Mindnyájan, beleértve a parlagi fiatalembert is, az asztal köré telepettünk, és szigorú csendben étkeztünk. Úgy éreztem, ha én okoztam ezt a hideg hangulatot, az én kötelességem, hogy el is oszlassam. Csak nem ülnek minden nap ilyen komoran és hallgatagon. Bármi rossz természetűek legyenek is, nem lehet mindennapos náluk ez a zordábrázat. Különös, mondottam felhajtván az első csésze teát, s a másodikat várva, különös, hogy a szokás mennyire meg tudja változtatni ízlésünket és gondolatainkat. Sokan vannak, akik nem tudnák elképzelni, hogy boldog lehessen valaki ebben a teljes visszavonultságban, melyet ön is kedvel, Heathcliff úr. Merem állítani, hogy családja körében, szeretetre méltó feleségével, ki bizonyal házának és szívének jó szelleme, szeretetre méltó feleségem, szakított félbe csak nem sátáni vigyorral. Hol van ő? Hol van az én szeretetre méltó feleségem? Heathcliffnére gondolok, az ön feleségére. Értem. Ön valószínűleg úgy gondolja, hogy lelke űrangyallá változott, és most szeles dombra vigyáz, noha teste eltávozott onnét. Így érti? Észrevettem baklövésemet, és igyekeztem jóvá tenni. Láthattam volna sokkal nagyobb közöttük a korkülönbség, hogy sem férj és feleség lehetnének. Az egyik 40 körül járt, és ebben a megállapodott korban a férfiak nemigen áltathatják magukat, hogy fiatal lányok szerelemből mennek hozzájuk. Ez az álom hanyatló éveinek csalóka vigasza lesz. A másik alig látszott 17-nek. Ekkor villant át rajtam. Ez a fajankó, aki mellettem hörpöli teáját és mosdatlan kezébe fogja a kenyeret, ez lesz a férj, bizonyára ő a fiatal Heathcliff. Így jár az, aki élve eltemetkezik. Hozzáment ehhez a paraszthoz, mert nem tudja, hogy vannak különbek is. Szomorú sors. Gondom lesz rá, hogy megbánja választását. Ez utóbbi gondolat talán kérkedésnek látszik, pedig nem az. Szomszédom egészen visszataszító volt, ami pedig engem illet nem egyszer tapasztaltam, hogy tudnék hódítani. Ez a menyem, mondott a házigazdám, s ezzel megerősítette gyanumat. Miközben beszélt, furcsa pillantást vetett az asszony felé, és az ilyen pillantás méltán láthatott gyűlöletesnek, feltéve, hogy arcizmai a lélek érzelmeit fejezik ki, mint más emberé. Valóban értem már, ön hát e tündér királynő boldog férje, fordultam szomszédom felé. Most még az előbbinél is nagyobb hibát követtem el. A fiatalember bíborvörös lett, és összeszorította öklét, mintha rögtön rám akarna rohanni. De törtöztette magát, és dühét egy félhangon elmormogott káromkodásba folytotta, melyről nem akartam nyíltan tudomást venni. Találgatásai nem szerencsések, uram, jegyezte meg házigazdám. Egyikünk sem mondhatja magáénak az ön tündér királynőjét. Férje meghalt. Mondottam, hogy menjem, tehát fiam feleségének kellett lennie. És ez a fiatalember természetesen nem az én fiam. Heathcliff ismét mosolygott, mintha jó tréfa volna, hogy neki tulajdonították emedve apaságát. Az én nevem Hareton Earnshaw, dörmögte a másik. És azt ajánlom önnek, tartsa tiszteletben. Azt hiszem, nem követtem el semmi tiszteletlenséget, vágtam vissza, s mulattam magamban harcias bemutatkozásám. Előbb fordítottam el róla pillantásomat, mint ő ér rólam, mert féltem, hogy felpofozom, vagy nagyot nevetek. Kezdtem rosszul érezni magam ebben a kellemes családi körben. A testi jó érzést, mely kezdetben elfogott, elnyomta már a feszült hangulat. Feltettem, hogy alaposan meggondolom, mielőtt harmadszor is ide merészkednék közéjük. Az étkezést befejeztük, és mivel senki sem akarta megindítani a társalgást, az ablakhoz léptem, hogy lássam, milyen az idő. Szomorú látvány tárult elém, már is leszakadt az éjszaka, ég és dombok egybefolytak a szél és a hó örvényeiben. Azt hiszem, nem jutok haza vezető nélkül, kiáltottam. Az utakat betemette a hós, egy lépésnyit sem lehet előre látni. Hareton, helyezd biztonságba a juhokat a csűrben. Betemeti őket a hó, ha a karámban maradnak. Ne felejtsd elébük tenni a deszka falat, mondta Heathcliff. De mit csináljak én? Kérdeztem növekvő ingerültséggel. Kérdésemre senki sem felelt. Mikor körülnéztem, csak Josephet láttam, amint egy tál zabdercét hozott a kutyáknak. S Heathcliffnét, ki a tűz felé hajolva azzal szórakozott, hogy egy csomag gyújtót égetett el, mely a kandallóról esett le, amikor a teásdobozt visszatette. Joseph lerakta terhét, majd bírálóan körülpillantott a teremben, és panaszos hangon így szólt. Nem tudom, hogy ülhet itt veszteg a tűz mellett, mikor mindenki a dolgát végzi oda ki. Igazi semmire kellő. Kár a szót is pazarolni rá. Sosem hagy fel a rossz szokásaival, és magát is elviszi az ördög, mint az anyját annak idején. Első percben azt hittem, hogy nekem szól. Ez a szónoki remekmű. És mivel már amúgy is elég dühös voltam, neki készülöttem, hogy kitegyem a szűrét ennek az öreg mihasznának. De Heathcliffné megelőzött. Vén képmutató, kiáltotta. Nem félsz, hogy téged viszel az ördög, ha sokat emlegeted? Annyit mondok még egyszer, fel ne dühíts, mert megátkozlak, és elnyel a pokol. Megállj! Nézd csak ide, Joseph, folytatta, leemelvén egy nagy fekete könyvet a polcról. Megmutatom neked, mennyire jutottam a fekete mágiában. Nem sokára úgy értek már hozzá, hogy az egész házat kordában tartom vele. Nem véletlen, hogy megdöglött a vörös tehén. És a csúszt alig, ha kaptad égi kegyelemből. Átkozott, átkozott, lihegte az öreg. Ments meg, uram, a gonosztól. Hiába minden már elvesztél, úgy vigyázz, hogy bármikor megsebezhetlek. Megmintázlak mindnyájatokat viaszból és agyagból, és jaj annak, aki átlépi azt a határt, melyet elébe szabtam. Jaj annak! Most nem mondom meg, mi történik vele, de még megláthatod. Most menj, de ne feledd, szemmel tartalak. A kis boszorkány szép szemében gonoszkodó fény villant, és Joseph tántorogva, rimánkodva, őszinte rémületben hagyta el a szobát. Átkozott, átkozott, hajtogatta. Úgy gondoltam, a fiatalasszony kedvét leli az ilyen hátborzongató tréfákban, és most, hogy egyedül maradtunk, megpróbáltam nehéz helyzetemre terelni figyelmét. Asszonyom, mondottam komolyan, meg kell bocsátani, ha zavarom. Önhöz fordulok, s ezt azért merészelem, mert ilyen archoz csak jóságos szív járulhat. Bizonyára akadnak az úton olyan ismertető jelek, melyek megkönnyítik hazatértemet, hisz épp úgy nem tudom, merre menjek haza, mint ahogy maga sem tudná, hogy jusson most Londonba. Menjen azon az úton, amelyiken jött, felelte összekuporodva a karosszékben, a gyertyával s a nyitott nagy könyvvel maga előtt. Rövid tanács, de jobbat nem adhatok. És ha azt hallja majd, hogy holtan találtak meg egy hóborított a mocsárban vagy árokban, nem bántja majd a lelki ismeret, hogy ez némileg a maga hibája is? Mit tegyek? Nem kísérhetem el, még a kert faláig sem engednének egyedül. Nem kísérhet el, hogy jutna eszembe azt kérni magától, hogy csak a küszöböt is átlépje miattam ilyen időben. Arra kérem csupán, magyarázza meg, merre menjek, nem pedig, hogy velem jöjjön. Vagy legalább beszélje rá apósát, hogy kísérőt adjon mellém. De kit? Nincs itt más, csak ő, Önsó. Zilah, Joseph és én. Melyiket kívánja? Nincsenek béresek a tanyán? Nincs itt senki rajtunk kívül. Akkor hát itt kell maradnom. Ezt beszélje meg a gazdával, mindehhez nekem semmi közöm. Remélem, jó lecke volt, hogy többé ne legyen váratlan vendég ezen a vidéken. Hallatszott Heathcliff nyers hangja a konyha küszöbéről. Ami az itt maradást illeti, nem készültem fel látogatók fogadására. Ha akarja, megoszthatja az ágyat Haretonnal vagy Joseph-fel. Aludhatok egy széken is, ebben a szobában. Nem, nem. Az idegen csak idegen, akár szegény, akár gazdag. Nem maradhat itt felügyelet nélkül, mondta ez a faragatlan alak. Ezzel a sértéssel vége lett türelmemnek. Undoromat nem titkoltam tovább, kirohantam az udvarra, és sietségemben majdnem fellöktem Önsót. Olyan sötét volt, hogy még a kijáratot sem láttam, és miközben össze-vissza tapogatóztam, újból megfigyelhettem, hogyan viselkednek egymás között. A fiatalember mutatkozott irányomban először barátságosnak. Elkísérem a parkig, mondotta. Elkíséred a pokolba, kiáltott fel a gazda. És kilátja majd el a lovakat. Megéri egy ember élet, hogy ez egyszer ne törődjünk a lovakkal, valakinek el kell mennie vele, mondotta Heathcliff nyájasabban, mint hittem volna. Ha maga parancsolja, akkor nem, csattant fel Hareton. Csak maradjon nyugton, ha ennyire kedves magának. Remélem, majd megkísérti a szelleme, s remélem Heathcliff nem kap új bérlőt, amíg Truscross Grange áll, vágott vissza élesen az asszony. Ez azután szépen átkozódik, dörmögte Joseph, akit most vettem csak észre. Úgy ült, hogy mindent jól hallott. Egy istállólámpa fényénél fejte a teheneket. Minden teketória nélkül megragadtam a lámpát, és miközben oda kiáltottam, hogy holnap visszaküldöm, rohantam a közeli kijárat felé. Ellopja a lámpát, kiáltotta az öreg, és igyekezett utolérni. Hé, Gnesser! Hé, Wolf! Csípd meg! Csípd meg! Mikor kinyitottam a kiskaput, két bozontos szörnyeteg ugrott a torkomnak, felborítottak, és a lámpát is kioltották. Heathcliff és Hareton durva nevetése betetőzte dühömet és megaláztatásomat. Szerencsére a vadállatok inkább hajlottak arra, hogy elnyújtózzanak a földön és a farkukat csóválják, mint hogy élve felfaljanak. Azt azonban nem tűrték, hogy felemelkedjem, és a földön kellett maradnom, míg rossz indulatú gazdáik ki nem szabadítottak. Akkor kalap nélkül haragtól remegve rájuk parancsoltam, hogy engedjenek ki azonnal. Ha itt tartanak egy perccel is tovább, megbánják. Összefüggéstelen és változatos fenyegetéseim Lír királyhoz is méltók lettek volna. Nagy izgalmamban elerett az orrom vére. Heathcliff tovább nevetett, én pedig káromkodtam. Nem tudom, hogyan végződött volna ez a jelenet, ha nem akad a közelben valaki, aki bölcsebb, mint én, és jóindulatúbb, mint Heathcliff. Zilah volt az, a termetes gazdasszony, aki végre is előkerült, hogy megnézze, mi történik. Először azt hitte, hogy el akarnak tenni láb alól, és mivel nem mert Heathcliffnek támadni, hangjának minden erejét a fiatalabbik fickó ellen fordította. No hát, Önsó úr, kiáltotta. Kíváncsi vagyok, mi fog még nálunk történni? Lemészároljuk az embereket a küszöbön? Micsoda ház, micsoda ház! Nézze csak szegény fiút, bizisten megfullad. Elég, ez nem mehet így tovább, jöjjön be, majd én rendbe hozom. Nyugodjék meg. Így szólt, s egy korsó jeges vizet öntött a nyakamba, és betuszkolt a konyhába. Heathcliff bejött velünk, és hirtelen jókedve egy csapásra eltűnt. Visszasüllyedt megszokott mogorvaságába. Nagyon rosszul éreztem magam, fejem kóvályogott, alig álltam a lábamon, és így akaratom ellenére is el kellett fogadnom e hajlék vendéglátását. Házigazdám meghagyta Zilahnak, hogy egy pohár pálinkát adjon nekem, azután átment a szomszéd szobába. Zilah részvétel volt irántam, és pontosan teljesítette gazdája parancsát. Magamhoz térített, majd elvezetett, hogy megmutassa ágyamat.